Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Ma folytatjuk a János Evangélium olvasását a második fejezettel, a kánai menyegző történetével. Elolvasom először is a szöveget a János Evangéliumban, tehát a második fejezet első versétől a 11-esig olvasom. Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus azt felelte neki: mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám. Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: tegyétek meg, amit mond. A zsidók tisztulására volt ott 6 kőedény, egyenként 2 vagy 3 mérős. Jézus azt mondta nekik: töltsétek meg az edényeket vízzel. Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak. Azok vittek neki. Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való, de a szolgák, akik a vizet merítették, ők tudták, odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki: minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort. Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Kedves hallgatóim, csodálatos dolog, hogy Jézus az első nagy jelét, csodáját éppen egy örömünnepen tette, egy menyegzőn. Azt mutatja ez, hogy Jézus velünk akar lenni, nem csak a bajainkban, a nehézségeinkben, a betegségeinkben, a gondjainkban, hanem az örömeinken is. Ott akar lenni velünk, akkor is, amikor örülünk az életünknek. A példabeszédek könyvének 8. fejezet 31-es versében a bölcsesség, más szóval a logosz, az ige, vagyis Jézus Krisztus, ő mondja ezt Istennek: örömmel voltam az emberek fiai között. Igen, Jézus örömmel volt itt a földön, az emberek között, és velünk van örömeinkben is. Maga az elbeszélés mélyen szimbolikus, szinte kimeríthetetlen a jelképes tartalma. Minden dolog, ami itt előkerül, csupa-csupa szimbólum. Szimbólum maga a menyegző, a bor, a kőedények, meg a násznagy, és így tovább, minden szimbolikus. Tehát ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi is volt János evangélistának a szándéka ezzel az elbeszéléssel, amit rögtön ráadásul ide tett az elejére, Jézus első csodájaként mutatta be nekünk, mi volt a célja ezzel. Tehát megyek sorra a szavakon, meg a kifejezéseken. Azt mondja az író: menyegző volt. Menyegző. És Jézus itt tette az első jelét. Márpedig a menyegző a Bibliában Isten és ember szövetségének, szeretet szövetségének az ősi képe, a belső közösség képe Isten és az ember között. Már az Ószövetségben így van ez, mert az Ószövetség tele van a jegyességnek, meg a házasságnak a szimbolikájával, úgyhogy Isten és az ember olyan kapcsolatban van egymással, olyan mély kapcsolatban, mint amilyen a jegyesség meg a házasság. Csak egy példát emelek ki, Ózeás prófétát, ő egy kis próféta, akinek az egész könyve erre a szimbolikára épül, a jegyesség, házasság szimbolikájára. Azt mondja Jahve a választott népnek, Ózeás 2. fejezetének 21-es versében, azt mondja: majd eljön az idő, amikor én eljegyezlek téged szeretettel, eljegyezlek igazsággal, eljegyezlek hűséggel, és akkor az én népem leszel Izrael, én pedig a te Istened leszek. Tehát ezzel van tele az Ószövetség, és az evangéliumok közül pedig Mátéban, többek közt Mátéban, A 22. fejezetben Jézus mond egy példabeszédet, amely arról szól, hogy a gazda menyegzőre hívja a nász népet. Izraelt hívja menyegzőre, mindenkit. Na már most zsidó szokás szerint a menyegző alkalmával a vőlegény adott jegyajándékot. Itt pedig ez a vőlegény, aki jegyajándékot ad, maga Jézus Krisztus, mert ő a bor és abban az élet bőségét adja ezen a lakodalmon az embereknek. Kiszámították, hogy a 6 kőedénynek a tartalma az körülbelül 520, legalább 520 liter víz, illetve ugyanennyi bor. Ilyen bőségben adja Jézus az ő ajándékát, mint vőlegény, a jegyajándékot. Egyébként ez mélyen jellemző Istenre, ez a bőség. Tehát ő, amikor valamit ad az embernek, akkor azt bőségben adja. Nem csak úgy, ahogy mi kérhetnénk, vagy ahogy vágyakozhatnánk rá, hanem annál nagyobb bőségben adja az életet. No, ennyit a menyegzőről. Milyen helyen és mely időben játszódik a történet? Most ez következik. Azt mondja a szerző, menyegző volt a galileai Kánában. Most ez a Kána, ez nem jelkép. Ez a Bibliában sehol nem fordul elő úgy, mint jelkép. Nincs neki jelképes, szimbolikus jelentése, hanem ez egy akkori valóságos település, egy kis település, amelynek a helyét keresik azóta is a kutatók, de az biztos, hogy Galileában valahol Názáret közelében volt. Ebből lehet tudni, hogy tényleg semmi jelkép, ott Kánában volt egy menyegző. De János ezt úgy írja le, ezt az eseményt, hogy prófétai értelme is legyen, prófétai jel legyen, hogy a kánai menyegző nem magánünnep egyszerűen. Azt jelzi a kezdő szó. Már a kezdő szó úgy kezdődik, harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Harmadnapon. Már láttuk a múlt alkalommal, hogy ez a menyegző először egyrészt egy hetedik napon történt, másrészt pedig egy harmadik napon történt. A kettő egyszerre. Hetedik napon történt keresztelő János első megjelenésétől számítva. Ez rendben is van, ezt két héttel ezelőtt elmondtam, hogy azért a hetedik napon, hogy emlékeztessen Istennek a teremtés utáni hetedik napjára, amely Isten ünnepe, Isten nyugalma, békéje, öröme. És itt pedig Kánában a hetedik napon van egy ilyen örömünnep. Na, ez tehát rendben van. De ugyanakkor a kánai menyegző a harmadik napon is történt valami után. Ez pedig úgy lehet megérteni, hogy ahogy már olvastuk, az első fejezetben János evangélista leírja, hogy mi történt keresztelő János megjelenésétől kezdve. Mi történt az első napon, a második napon, a harmadik napon és a negyedik napon. Ezt ő mind elmondja röviden, de az ötödik és hatodik napról nem beszél, tehát azt mondja a második fejezet elején, hogy ez utáni harmadik napon történt a kánai esemény. Az is igaz, hogy a kánai menyegző egy bizonyos hetedik napon történt keresztelő János megjelenése után, meg az is igaz, hogy a harmadik napon történt az első fejezet végéhez képest harmadik napon. Na már most ez a harmadik nap, ez nagyon-nagyon erős jelkép. Mégpedig a teofánia, az isteni megjelenés napja, a harmadik nap. Ez történik az Ószövetségben, a kivonulás könyvében, a 19. fejezetben, hogy a nép 3 napos előkészülete után jelenik meg Jahve a hegyen. Tehát a harmadik napon jelenik meg. A kivonulás könyvének a 19. fejezetében, a 16. verstől írja ezt le a Szentíró. De azt is hozzáteszi a 19. fejezet 20-as versében, hogy Istennek a megjelenése, aki ugye a viharban meg mennydörgés, villámlás közepette jelent meg, a népet rettegéssel töltötte el. Még mondják is Mózesnek, hogy Isten ne szóljon hozzánk, mert félünk. Te beszéljél Istennel, és aztán majd mondd el nekünk azt, amit Isten neked mondott, mert mi félünk. Itt ezzel szemben nem a rettegés napja ez, hanem az örömé, a lagzié, az örömé. És aztán az új szövetségben pedig látunk egy végleges teofániát, a végleges Isten megjelenést. Látjuk még pedig a feltámadáskor, ami szintén a harmadnapon történt. Jézus kereszthalála utáni harmadik napon megjelenik a feltámadott, és ezzel végérvényesen oda kapcsolja a földet a saját isteni életéhez. Az Ószövetség sokszor megígéri, hogy Isten majd egyszer megjelenik. Ez az ígéret, ez most jutott a végső teljesedéséhez. Elérkezett a végső teljesedéséhez, amikor Jézus, az Isten fia, Isten megjelenik ezen a menyegzőn. Azután úgy folytatja a Szentíró, hogy a lakodalmon ott volt Jézus is. Igen, tehát Jézusban Isten megjelent. De amit most mondani akarok, az, hogy azért jelent meg, hogy új szövetséget kössön, és a népet a maga saját népévé tegye. Hiszen már az Ószövetségben is ezért jelent meg Isten, hogy szövetséget kössön a népével. És itt van 6 fejezet, ezt felsorolom gyorsan, a kivonulás könyve 19. fejezetében Jahve megjelenik. A 20. fejezetében adja a 10 parancsolatot. A 21-es, 22-es és 23-as fejezetben pedig még más egyéb parancsolatokat ad különféle témákban. És végül a 24. fejezetben történik az meg, hogy ezen törvények és parancsolatok alapján Isten szövetséget köt a néppel. Vérrel kötik ezt a szövetséget, az áldozati állatoknak a vérével. És végül a 24. fejezetben, a 16-os versben következik egy ilyen összefoglalás, amelyben a Szentíró a 19. fejezettől idáig a 24-ig tartó eseménysort foglalja össze a következő szavakkal. Ebben az eseménysorban az történt, mondja, hogy Isten dicsősége megjelent a törvényadásban, a szövetségkötésben. Megjelent Isten dicsősége. És hogyan végződik a kánai menyegző? A második fejezet, itt a János evangélium második fejezete 11. versében, úgy, hogy a víz borrá változtatása által Jézus megmutatta dicsőségét. Ugyanaz, kivonulás, Isten dicsősége megjelent, kánai menyegző, Jézus megmutatta dicsőségét. Ugyanaz a dicsőség, az jelent meg. Most ez óriási szó, tehát az, hogy Isten Jézus Krisztusban megjelent a földön, az egy óriási dicsős, óriási nagy szó, mert körülbelül a 6. századtól Krisztus előtt nem volt Isten jelenléte a földön. Nem volt. Addig volt a templomban, az első templomban, a salamoni templomban, amikor is azt tartották, hogy Isten dicsősége jelen van Jeruzsálemben, ugye, a templomban azon belül, a szentek szentjében azon belül, a frigyládát őrző kerubok szárnya, meg az áldozati oltár között ott van Isten jelenléte. De amikor ezt a templomot lerombolták a babiloni hadak, majd a fogság után újjáépítették, ez volt a második templom, és 515-ben felszentelték, akkor már egyre kevesebben gondolták, különféle okokból, amikre most nem tudok kitérni, egyre kevesebben gondolták azt, hogy ebben a templomban már ott jelen van Isten. Nem, nincs. Nincs Isten a templomban. Nincs Istennek megjelenése a nép közt. És amikor ez a folyamat elkezdődött, hogy Isten jelenléte eltűnt a nép köréből, azzal egy időben, és nyilván azzal összefüggésben is a nép elkezdett szétszóródni. A néplét, a nemzetlét veszélybe került. Abba a veszélybe, hogy megszűnik. Egy óriási tragédia, hogyha egy nép megszűnik. Látjuk ma is, amikor az Európai Unió fejesei el akarják tőlünk venni a nemzeti létünket. És ha ez bekövetkezik, akkor az ember az identitását veszíti, atomjaira hullik a társadalom, és ez egy tragédia. Na, ez a folyamat kezdődött el, mert a nép itt Izraelben, mert a nép egy részét fogságba vitték, utána különféle gazdasági okokból kivándoroltak sokan, a nép elkezdett széthullani, és tartotta a megsemmisülés, a megszűnés felé. Ezért is mondja Jézus, amikor ő jelen van, mint Isten fia Isten, akkor a Lukács evangélium tanúsága szerint 19. fejezet 42-es verstől azt mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni Izrael népe, mint a kotlós a csibéit a szárnyaim alá, de te nem akartad, te már nem akartál újra néppé lenni. Na, ennyit erről, és akkor következik, azt mondja, hogy volt ott 6 kőedény. Na hát ez aztán egy mélységes, mély jelkép, egy sokszoros jelkép. 3 szintjét említem ennek a szimbolikának, ami a kőedények körül van. Először is a kőedény morális jelkép. A Bibliában ugyanis az ember edény egy bizonyos értelemben, edény, mégpedig úgy értve, hogy attól függ az értéke, ami megtölti. Nem attól, hogy kívülről milyen szép színesre van festve, meg tisztogatva az az edény, hanem hogy mi van belül, mi tölti meg. Mondja Pál apostol is a 2. Korintusi levél 4. fejezetének 7. versében, hogy az én drága kincsemet, az isteni kincset, a világosságot, az evangéliumot cserépedényben őrzöm. Én, a testi ember, cserépedény vagyok, törékeny és mulandó. Az értékemet az adja meg, hogy ebben az edényemben őrzöm az evangéliumnak a világosságát. Na most a természetes, megváltatlan, e világi ember élete víz, olyan, mint a víz, amit csak Jézus tud átváltoztatni borrá, ahogyan itt teszi a kánai menyegzőn is. Ugye a bor elfogyott, az esemény, amelyik örömnek indult, csalódás lett. És ez a dolog kirajzolja a természetes evilági embernek is az életvonalát. Amikor az ember megszületik, gyermek ma is fia lesz, majd fiatal lesz, akkor van egy növekedési periódus. Amikor az embert eltölti az ifjúság bora, ez még nem Isten bora, vagy Jézus bora, hanem az ifjúság természetes bora, amikor az ember még csupa lehetőség, tele van erővel, lendülettel, nagy tervekkel, álmokkal, vidám, derűs, lelkes, optimista, és így áll hozzá az élethez. És azután pedig egy ponton ez megfordul, és átbillen, és elkezdődik egy lefelé tartó periódus az embernek valamikor a felnőtt korában. Mondom, természetes emberről, evilági emberről beszélek. És elkezd a bora vízzé válni. Az élet ízetlen, mint a víz, monoton, szürke, hideg, mint a víz, tele robottal, terhekkel, az ember közönössé válik, a bensője szinte kiüresedik, bekövetkezik a belső, meg a külső leromlás, és a vége halál, végleges halál. Ahogy Izaiás próféta mondja, hogy minden test fű, a testi ember, az Isten nélkül élő ember élete fű, reggel kizöldül, estére pedig elszárad, reggeltől estig tart az ember élete, a testi ember élete. Na most ezt az egészet, így ahogy elmondtam, kell nekünk Jézushoz vinni, és ő borrá változtatja az életünkben ezt a vizet, ezt a semmire se jó vizet. Betölti az életünket javakkal. És akkor az történik, amit a Zsoltáros leír, hogy megújul ifjúságod, mint a sasé, vagy főnixé, nem lehet pontosan tudni, mit jelent az itt szereplő szó. Akármilyen idős is vagy, hogyha Jézus Krisztus borrá változtatja a te életed unalmas poshat vizét, akkor megújulsz. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Ez a 103. Zsoltár 5. verse. Az egész szöveg az úgy hangzik, hogy dicsérd lelkem az Urat, mert ő megbocsájtja minden vétkedet, meggyógyítja minden betegségedet, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg, és végül megújul ifjúságod, mint a sasé. És ez konkrétan így igaz. Ki lehet próbálni, hogyha az ember az életét, ezt a vizet Isten Jézus elé viszi, akkor ő tüzes, lelkesítő borrá változtatja azt. Ez volt tehát a mondjuk úgy morális jelképi szintje a 6 követénynek. Egy másik szinten ez egy kultikus jelkép is. A zsidó tanítók szerint a tisztuláshoz 6 vizet használtak, azért van itt 6 cserépedény, amely vizeket különböző forrásokból vagy innen-onnan nyerték különböző helyekről, azért, mert mindegyik másféle tisztátalanságnak a lemosásához volt hasznos. Na, ez volt a zsidó szertartás, ez a mosakodás, tisztulás, ennek helyébe lép, a víz helyébe lép a borral az új szertartás, a szent mise, a mennyei lakodalom elővételezése. Tehát ez volt a második szint, hogy kultikus jelkép a tisztulással áll összefüggésben, és akkor a harmadik szinten pedig a 6 kőedény az teológiai jelkép is. A 6 a Bibliában a hiánynak a száma, amelynek a jelentés skálája a tökéletlenségtől terjed egészen a gonoszig, tehát egy rossz szám. Miért? Azért, mert Babilon, Izrael legfőbb ellensége, a 6-os számrendszerben gondolkodott. A 6-oson, meg annak a többszörösein alapul mindmáig az időmérés. Ugye 60 másodperc egy perc, 60 perc egy óra, és így tovább. Tehát ezt tekintették a 6-ost a zsidók a hiány számának. A 7. nap nélkül a 7, a vasárnap nélkül, Isten nélkül, csak a 6 napi munkálkodásra támaszkodva az ember elpusztul. Hát emlékezzünk vissza a tanulmányainkból, hogy a gonosz kapitalisták a 19. században bevezették a vasárnapi munkavégzést, és így az emberek nem tudtak eljutni misére, a munkások. És sokan ezt is okolják azért, hogy a 19.-20. század fordulójától elkezdve a munkásosztály egyre nagyobb tömegei váltak vallástalanná, váltak hitehagyóvá. És hogy végül a legdurvább példát említsem erre, a 6-os negatív értelmére, a Jelenések könyvében a fenevadnak a száma 3-6-os, 6-6-6. Nem 666, nem, hanem 3-6-os, vagyis az istentelenség teljessége. Azért 3. A fenevad, a sátán szolgájának a száma ez a 3-6-os. Kedves hallgatóim, úgy látom, hogy az időm az lejárt, és akkor innen fogom folytatni, megyek a szövegen végig, tovább, Mária, hogy még nem jött el az én órám, hogy eddig visszatartottad a jó bort, te nász nagy, vagy vőlegény, és így tovább. Szóval megyünk végig, de nem fér bele egy adásba. Úgyhogy én itt most befejezem, kedves hallgatóim, dicsértessék a Jézus Krisztus, Dér Katalint hallották.
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió.
Krisztus békéje.
Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.